Időutazás a klímaváltozás nyomában. Szegedi Tudományegyetem expedíciója Közép-Ázsia olvadó gleccsereihez. Honnan jön ez az egy hónapos különleges kutatóexpedíció, mely majd 2026. szeptemberében indul?
Hát ennek az expedíciónak a apropója az az, hogy a Szegedi Tudományegyetem geográfikus professzora, dr. Prinz Gyula 1906-ban és 1909-ben két olyan expedíciót vezetett erre a területre, amely eredményei most ismét fókuszba kerültek. Ennek oka pedig az, hogy ellentétben mondjuk a grönlandi gleccserekkel, a közép-ázsiai gleccserek hatalmas ivóvízmennyiséget és öntözővízmennyiséget tárolnak. Tehát a közép-ázsiai vízfolyások szinte kivétel nélkül mind-mind gleccserek által táplált vízfolyások, úgyhogy a jövőbeli vízkészletgazdálkodás szempontjából eszenciális, megértsük, hogy ezek milyen ütemben fogynak, körülbelül milyen tartalékaikkal lehet számolni az országoknak, és ennek kapcsán az üteme az olvadásnak az milyen mértékű. Ehhez ugye referencia adatokra van szükség, magyarul olyan adatokra, amelyek a korábbi időszakok állapotait mutatják be, és Kirgizisztánban, ahova készülünk, ott készült egy felmérés a jelenlegi gleccserekről. Ezt a felmérést az a kutatóintézet készítette, ahova most én is készülök. Ez több mint 10 000 gleccsernek a aktuális méretét és paramétereit, tehát a tengerszint feletti magasságát az elvégződésének például tartalmazza. Na most ők már számolgattak ilyen olvadási ütemet, viszont ez a legkorábbi referencia időpont, ahonnan van megbízható adatuk, az 1970-es évek katonai térképei, szovjet katonai térképei, és ezért is nagyon eszenciális az a adat, amit a Prinz Gyula felmérései jelentenek. A 20. század elején Prinz Gyula felfelé utazóként indul el ebbe a térségbe. Utolsó fehér foltok a földünkön már csak itt Közép-Ázsiában, illetve a pólusok északi és déli pólus környékén vannak ekkortájt, és az ő utazásai azok egyrészt a fehér foltok eltüntetését, tehát egy aprólékos térképezési munkát jelentenek, másodszorban azonban rengeteg olyan mérési adatot közöl, amelyik pontosan az előbb említett feladatokhoz kiváló adalékul szolgálhat, és ad egy lehetőséget arra, hogy a olvadási ütemét a gleccsereknek tudjuk számolni.
Az egykori útvonalat fogják bejárni? Prinz Gyula egykori útvonalát?
Hát az egész útvonalat bejárni az képtelenség. Tehát képzeljük azt el, hogy egyébként mai szemmel is lélegzetelállító az a emberi teljesítmény és tudományos teljesítmény, amit Prinz Gyula letett az asztalra, hogy 8 000 kilométert tett meg ő lóháton és gyalog abban a térségben, a két út során ez, hogy nagyjából el tudják képzelni a hallgatók, ez Budapest-Tokió távolság légvonalban. Ezt végigjárt ezeket a hegyeket, és borzalmasan viszontagságos nehéz körülmények között, akkor még ugye utak nem voltak, és ezért direkt a téli időszakot választotta az utazásainak időpontjául, mert akkor be vannak fagyva a vízfolyások, és a patakoknak a befagyott jegén mínusz 30 fokos, szó szerint farkashordító hidegben, mert farkasfalkák kísérték az útját, járta végig ezeket az addig járatlan ismeretlen tájakat, és nem csak az, hogy bemutatja ezeket és térképen rajzolja, hanem mér is. Az akkori barométeres magasságmérésekkel rögzíti a gleccserek elvégződési helyszíneit, illetve a hóhatár magasságát, valamint a tavaknak a vízszintjét és tavak környékét is térképezi. Ezek mind-mind nagyon fontos adatul szolgálhatnak az összehasonlításhoz. Tehát visszatérve a kérdésére, nem lehet célunk az, hogy mindet végigjárni, viszont a Prinz által publikált nagyjából olyan 1500 oldalnyi magyar és német nyelvi források alapján a legfontosabb helyszínekre, azokra a kulcs helyszínekre szeretnénk visszajutni, ahol ezekből többet is mért, és így rekonstruálni az akkori környezeti állapotokat.
Tehát magyarán összehasonlítják a régi állapotokat a mostanival, és ebből vonnak le majd következtetéseket.
Igen. Ezekhez sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre, most már ugye nekünk már vannak műholdképeink, meg vannak már ugye telepi GPS, akár centiméter pontosságú felmérésre lehetőséget adó műszereink, de ezt ugye össze tudjuk hasonlítani a Prinz által rögzített tengerszint feletti magasságokkal, tehát amit mondtam, gleccser elvégződésekkel, illetve fényképeket is készített, tehát fényképezett is a korabeli több kilogrammos fényképező eszközökkel, ezért a fényképeket is igyekszünk majd rekonstruálni, tehát azokat a pozíciókat megtalálni és újra fényképezni, ahol ő ezeket készítette. Valamint, mivel az a Az összfér, amelyik a fényképezőgépét szállította, ott egy szakadékba zuhant és összetört az eszköze, utána is föltalálta magát és panorámarajzokat készített. Ezek a panorámarajzok, ezek sokkal többek, mint tájképek, ezek rendkívül pontos hű másai az akkori környezetnek, tájolva vannak, égtáj szerint is rajta jelölve vannak a hegycsúcsok, stb. És ezek a panorámarajzok is alkalmat adnak arra, hogy megtalálva a pozíciókat, újból fotózzuk és összehasonlítsuk például a gleccserek hossz változásait az elmúlt 120 év alatt.
Gondolom már így is állnak rendelkezésre műhold felvételek, már látják a változásokat, de ugye egészen más az kint a terepen látni.
Igen, hát a terepi felmérés a sokkal pontosabb lehetőségeket kínál erre, és mivel mondtam, hogy panorámarajzokat is készített, illetve térképeket is, azért a többféle perspektívából, tehát a fülülnézeti rajz ugye az a térkép, és egy ilyen látszati rajz az a perspektíva, ez még pontosabban tudja ezt nyomon követni, és a kinti szakemberekkel közösen pedig alkalmat ad arra, hogy egy összehasonlító elemzést készítsünk, aminek a végén szeretnénk nemzetközi szintű publikációkat is készíteni a kinti közép-ázsiai kollégákkal. A másik fontos célja egy ilyen expedíciónak pedig az lesz, hogy a Prinz Gyulának a munkássága, ami szerintem korát messze megelőző produkció volt, teljesítmény volt, mind tudományosan, mind kultúrtörténeti szempontból is, mert ne felejtsük azt sem el, hogy ő nem csupán geográfiai, földrajzi, természetföldrajzi, felszínalaktani elemzéseket, méréseket végzett, hanem például rendkívül fontos néprajzi munkái vannak. Tehát a publikációnak egy jelentős része, olyan kb. Majdnem 200 oldalnyi anyag, az kizárólag a helyi kirgiz és kazak népcsoportoknak az életmódjáról, építkezéséről, szokásairól mutat be rajzokat és rendkívül fontos kordokumentumokat, úgyhogy ezeknek is a újra dokumentálása kiemelten például az öntözőrendszerekre. Tehát a 21. században az öntözés itt ugye az egyetlen lehetőség arra, hogy a mezőgazdasági kultúrák fennmaradjanak, mert itt a vízhiány itt is ugye komoly gondokat okoz, és ezekben a régi tradicionális öntözőrendszereknek az újraélesztése, térségben ugye TS-ek voltak, stb. Ez nagyon sok ezek közül tönkrement, egyfajta fenntartható vízgazdálkodás felé tudná talán eltolni a gazdálkodást. Ezeknek az újra dokumentálása, hogy milyen változások mentek végbe az öntözőrendszerben, például is egy fontos cél lehet. És hát a harmadik fontos dolog az az, hogy Prinz Gyula munkásságát méltatlanul kevesen ismerik, itthon sem nagyon, külföldön meg pláne, és hát azt gondoljuk, hogy ezzel kicsit rá tudjuk irányítani a közvélemény figyelmét is az ő munkásságára. Gondoljunk bele abban, hogy abban a korban, tehát a 20. század első évtizedeiben Prinz Gyula nevét Peary-vel és Shackletonnal említették egy lapon a lexikonokban. Tehát olyan nemzetközi szintű kutatásokat végzett, amely beírta a nevét a legmagasabb, a legjelentősebb földrajzi felfedezők körébe. Azt se felejtsük el, hogy 1971-ben a Szegedi Tomé Egyetem díszdoktorrá avatta, akadémikus volt, 50-es években megfosztották az akadémiai címétől, de aztán 90-ben rehabilitálták. Tehát egy olyan kutatóról beszélünk, hogy igenis büszkék lehetünk rá, hogy itt ebbe a térségbe tevékenykedett, és azért mi földrajzosok mindenképpen szeretettel emlékezünk rá, hiszen a Magyar Földrajzi Múzeumban is egy szobor áll, és a szülőfalvában is egy szoborral tisztelegnek az emléke előtt. Tehát ezt a Prinz kultuszt is szeretnénk erősíteni, javítani, és nemzetközi szinten is még egyszer bemutatni az ő tevékenységét minél szélesebb körben.
De szeretnének egy filmes forgató csoportot is vinni magukkal, egy filmes stábot. Ez összejött? Már megvan a stáb, aki önökkel utazik?
Egyelőre még tárgyalások zajlanak ebben a kapcsolatban. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez az expedíció ez minél jobban dokumentált legyen. És ehhez ugye most már tudunk modern eszközöket is, viszonylag kis helyigényű és nem túl nehéz eszközöket, tehát modern kamerákat is, drónokat is fel tudunk használni. Mivel hallgatókkal megyünk, ezért a hallgatóknak is a segítségét fel tudjuk ehhez használni. Eszközeink is reményeink szerint lesznek ehhez, viszont azért nyilván ez egy másik szakma, tehát nem a földrajzhoz kapcsolódó szakma, úgyhogy örömmel vennénk, hogyha tudnánk esetleg egy profi stábot is. Most ezek még nyitott kérdések részben, úgyhogy reméljük a legjobbakat, ez egy maradandó rögzített anyag lesz. Amellett persze mi geográfusok térképekkel dolgozunk, és a Prinz Gyula térképei között vannak olyanok, amelyek nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak, például az első olyan térképész ismereteink szerint, aki a Közép-Ázsia etnikai térképét megrajzolta. Magyarul a népcsoportoknak a regionális eloszlását bemutató térképeket, Ezeket szeretnénk újra frissíteni, és webtérképen interaktív formában közzétenni. Ezzel is az ő személyét és az ő tevékenységét aktualizálni és jobban bemutatni a nagy közönségnek, és persze a fotóit is rátenni erre a térképre, tehát azokat a ilyen volt, ilyen lett párosításokat, amelyek alkalmat adnak a nagy közönség számára, és nagyon látványosan bemutatják azt, hogy ezek a gleccserek milyen ütemben és milyen drasztikus módon olvadnak. Ezeket ilyen formában is közzétenni, egy digitális atlasz formájában.
Ugye mondta, hogy ha a klímaváltozást nézzük és a hatásokat nézzük, akkor a gleccserek azok nagyon jó indikátorok. Na most, hogyha ennek a térségnek, tehát a közép-ázsiai térségnek a gleccsereit nézzük, akkor ugyanolyan ütemben olvadnak, mint például Grönland térségében?
Ez így nem mondható.
Vagy nem lehet összehasonlítani a kettőt így?
Más a helyzet, másféle faktorok hatnak. Ráadásul még itt Prince is leírja azt, hogy bizony ezeket jól lehet ilyen indikátorként használni, és ő is leírja azt, hogy még ott a hegységen belül is van olyan gleccser, amelyik növekszik, és van, amelyik megcsökken. Akár még egy hegygerincen belül is vannak eltérések ilyen szempontból, tehát nehéz olyan teljesen exakt általános képet írni erről. Nagyon sok tényezőtől függ ez. Itt nem csak a hőmérsékletre gondolok, hanem a csapadékviszonyok is erősen befolyásolják, mennyi a hócsapadék mennyisége, illetve érdekes módon a szél is. Ugyanis a Chamal nevű szél, ami egy ilyen bukó szél, tehát a hegységen átbukó száraz meleg szél, ez olvasztja a gleccsereket. És az, hogy ez a szél ez milyen gyakorisággal fordul elő a területen, az adott völgyben akár, ez is befolyásolhatja azt, hogy ez az adott gleccser milyen ütemben olvad. Szóval egy nagyon komplex probléma, de ez nekünk felhőrajzosoknak azért is izgalmas és érdekes, mert mi kimondottan komplex problémákat szeretünk. Holisztikus gondolkodással összekapcsolni a klímát, a vízrajzzal, a eljegesedési viszonyokkal, a társadalmi hatásokkal együtt, öntöző rendszerekkel, ez az, ami az eszenciája a földrajznak, és ebben alkotott óriásit Prince Gyula is.
Igen, mondjuk engem azért az megdöbbentett az az adat, hogy Tadzsikisztánban, ugye ez a régió legfontosabb vízbázisa, az elmúlt 30 évben több mint 1000 gleccser tűnt el teljesen.
Nehéz itt pontos számokat mondani, mert ugye ezek között is azért vannak eltérő méretűek, meg itt a jégtömeget kell megbecsülni, leginkább az, hogy mennyi az a vízraktár, az a jégtömeg, ami eltűnt, és sajnos ebben az ember is nem csak a globális felmelegedés kapcsán ludas, hanem bizony-bizony a Szovjetunió időszakában volt az a téves elképzelés, hogy az ember az mindent megtett a természettel. Tehát ez a fajta úgynevezett nihilista földrajzi felfogás, amit szélsőséges filozófiai irányzatnak tekintünk, azt mondja ki, hogy az ember használhatja a természetet mindenféle következmények nélkül, bármit meg lehet vele tenni, és például ilyen őrült terveket is csináltak, mint hogy beszórták szénporral a gleccsereket, hogy még jobban olvadjanak, hogy még több vízük legyen az öntözéshez. És akkor még nem beszéltünk a közép-ázsiai araltó elöntözése, illetve az araltóba torkoló vízfolyások, Amudarja, Szirdarja, amik szintén gleccserekből táplálkoznak, elöntözése gyapott földeken. Tehát sajnos ez a fajta gondolkodás, ami azt mondja ki, hogy az ember uralja a természetet, és az ember bármit megtett a természettel, kihasználhatja, kizsigerelheti, hogy így mondjam, ez vezetett odáig, hogy itt ilyen ütemű olvadás van, és ilyen ütemű problémával kell szembenézniük a jövő generációinak.
Tehát magyarán a gleccserek olvadása, ha hosszú távon nézzük, akkor teljesen elapaszthatja a folyókat? Tehát mind az ivóvízellátás, mind az öntözővízellátás veszélybe kerül?
Hát ez nem csak az ivó és öntözővízellátás veszélyét hordozza, hanem már most például a villamosenergiaellátás a térségben. Ugyanis a villamosáram termelésnek jelentős része vízenergia, és a vízerőművek is már, ezt konkrétan tudom, ismerőseim jelezték, mesélték, hogy akik kint éltek huzamosabb ideig Kirgizisztánban, vagy volt már olyan, hogy nem is egyszer, hogy áramszünetek, a vízerőművek kapacitásai nem voltak elégségesek ahhoz, hogy ellássák árammal a legfontosabb városokat. Tehát bizony-bizony ez nagyon sokrétű probléma. Az, hogy teljesen el fognak fogyni, azért azt azért nem lehet vizionálni. Gondoljunk bele abba, hogy 7000 méteres csúcsok is vannak itt, tehát a Han-tengri és a Győzelem csúcs például Tien-Shan-hegységben van köztük, amelyik 70-80 kilométer hosszú gleccserek is, tehát ezek azért nem fognak már hónapra elolvadni, meg nyilván itt tározódik bizonyos vízmennyiség a felszín alatti jég, tehát a törmelékben is, de azért meg kell próbálni nagyon takarékosan és ilyen okos módszereket és fenntartható módszereket kitalálni arra, hogy ezt hogyan lehetne a legjobban kihasználni. Most gondoljunk abban, hogy vannak más országok is, amelyek szegények vízben, például Izrael csepegtetéses öntözéssel kiválóan tudják a mezőgazdaságukat szinten tartani. Tehát itt nem kétségbe esni kell, meg nem szorongani emiatt, hanem kitalálni alternatívákat és a lehető legjobb takarékossággal jól sáfárkodni a vízforrásokkal.
De akkor azért az túlzás, ami az ENSZ adatai és a tudósok előrejelzései mutatnak, hogy Közép-Ázsia gleccserei a globális felmelegedés következtében, hát ugye század végére teljesen eltűnhetnek. Ez azért túlzás?
Hát milyen fekete-fehér ez a történet, hogy teljesen eltűnhetni, azért azt nem hiszem, hogy fognak, de az, hogy drasztikusan csökkennek, az valószínű. Nyilván ez még pontosabb modellszámításokra van szükség, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy minél korábbról tudjuk ezt datálni, tehát az eseményeket minél korábbról tudjuk elemezni, annál pontosabban látjuk a jövőt is. Tehát annál pontosabban láthatjuk majd azt, hogy ez körülbelül meddig tart majd ki, és milyen formában fogják tudni ezeket tározni, például a vízkészletet, és akár felszín alatti tározásra is gondolhatunk, szépen ki kell dolgozni a terveket, de ahhoz egyetlen tudni kell az, hogy milyen készletek vannak még, és azok meddig lesznek nagyjából elegendők.
Hát igen, ugye már 2015-ben azt mondta a Német Geotudományos Kutatóintézet, ők akkor vezettek egy kutatást, hogy a 2050-es évekre a megmaradt jég fele eltűnhet Közép-Ázsiában, és hogy a régiót vízhiány fenyegeti, akkor az önök kutatása az most azért lesz nagyon helytálló, mert hogy önök ki tudják számítani a jégtömegek elmúlt 120 évben végbe ment olvadási ütemét, igen, és ebből azért tudnak előre is vetíteni.
Igen, tehát igazából ez egy puzzle játék, tehát olyan kirakós játék, aminek bizonyos elemeit most próbáljuk meg helyre tenni, és hozzájárulni igazából egy hatalmas mozaiknak, az összképnek a kialakításához. Na most nyilván azért Prinz Gyula például több mint 1000 helyszínen mérte a tengerszintfeletti magasságát egy területnek, ezek jelentős részben hágók, tehát nem mindegyik gleccser, de azért egy olyan 30-40 gleccsernél már vannak mérései. Na most 10 000 gleccser van csak Kirgizisztán területén, és abból mondjuk 30-40 az nem egy olyan hatalmas szám. Viszont ezek eltérő hegységekben, eltérő hegyláncokban helyezkednek el, ezért valamennyit azért ebből a múlt ködéből azért csak tudunk rekonstrukciót tenni, és ezáltal egy kicsit talán okosabbak leszünk, pontosabban tudjuk a jövőt is előrevetíteni.
A magasabb hőmérséklet miatt nem tudnak vastagodni a gleccserek? Mert ha jól tudom, Közép-Ázsiában a téli hónapok azok nagyon szárazak, a hegyek pedig nagyon magasak, ahogy ön is mondta. És elsősorban nyáron kapják a gleccserek a legtöbb csapadékot, viszont hát azt látjuk, főleg 2022 óta Magyarországon is tapasztaljuk, hogy iszonyatos a szárazság, az asszály.
Nagyon jó tetszett mondani, mert itt a téli időszakban egy ilyen magas nyomású anticiklon ül rá, hogy így mondjam, a közép-ázsiai térségre. Néha még nálunk is bebelóg ez a magas nyomású központ. Ugye ilyenkor van az, hogy borzasztó hidegek vannak Magyarországon is akár, és derült idő, tehát nincsen csapadék. És ennek ugye a magas nyomásnak pont ez a jelzetessége, hogy extrémen lehűl a hőmérséklet. Közép-Ázsiában akár -30-40 fokok is vannak, viszont nincsen csapadék. Na most itt nem is a csapadéknak a mennyiségi viszonyaival van a fő probléma, mert azért az nálunk is nagyjából sok évi átlagban azért az tartjuk, bár most az utóbbi időben vannak azért nyilván rosszabb évek, és nálunk az időbeli elúszásával vannak problémák, tehát nálunk a nyári csapadék az, ami egyre jobban hiányzik. Ott Közép-Ázsiában pedig a probléma az az, hogy a felmelegedés miatt ez a csapadék mennyiség, ami nagyjából stabilan megvan, vagy egy kicsit esetleg csökken, ez már nem hó formájában hullik le, és a hó az pedig nem tud tartósan egy egész nyáron át megmaradni, hanem elolvad. Magyarul a probléma az inkább abban rejtőzik, hogy a hócsapadék mennyisége lesz kevesebb, arányait tekintve, az egész év is csapadék mennyiségen belül, illetve a már meglévő gleccserek is a magasabb középhőmérsékleti adatok miatt jobban olvadnak, és húzódik az örök hó határa is egyre magasabbra és magasabbra.
Hogyan lehet ezt laikusként elképzelni, hogy a gleccserek évente mintegy 5 gigatonna jeget feszítenek? Ez mennyi? Legyen fogalmunk erről, mert ez, hogy 5 gigatonna, ezt tudjuk, hogy óriási szám, de hogy mihez fogható ez például? Van olyan ország, aminek mondjuk a víz felhasználása ennyi évente?
Ez jó fogós kérdés. Nem tudom megmondani, tehát nehéz ezt így felfogni, ezeket a számokat. Ezek nyilván mindig becslések, mint én nálunk is az Alföld kapcsán inkább ilyen köbkilométereket szoktak mondani, hogy hány köbkilométer víz hiányzik, de hát az is az ember, amikor egy ilyen literes mértékben, meg így egy napi fogyasztás mértékében gondolkodik. Egy ilyen számot csak úgy vizualizálni nem is igen tudok. Akár csak a millió éveket sem tudom vizualizálni, igen, vagy elképzelni, amik léptékben vannak. Egy dolog az biztos, hogy ez az ütem az, ami aggasztó. Tehát, hogy ilyen gyors ütemi olvadás, ez az, ami nagyon gyors reakciókat és stratégiákat igényel. Tehát ezek itt, amit tetszett mondani, azok a számok, azok teljesen reálisak, hogy néhány évtized alatt is már, nem azt mondom, hogy teljesen eltűnik, de azért nagyon drasztikus vízhiánnyal lehet itt az olvadás miatt számolni.
Mennyi előkészületi idő, munkát vett igénybe az, hogy 2026. szeptemberében majd elinduljanak?
Most is folyamatosan konzultálunk a kirgiz kollégákkal, illetve ugye Prinz Gyulának több tucat térképét hallgatóink georeferálták, ami azt jelenti, hogy a mostani koordinátorrendszerbe illesztették. Itt volt egy olyan kurzus az egyetemen nálunk, azon a címe, hogy térképörökségünk digitalizációja, amiben nagyon lelkesen közreműködtek egyetemünknek a geoinformatika szakos mester, illetve földrajz BSC és geográfus mester szakos hallgatói. Itt a cél az volt, hogy egy pont az előkészületek kapcsán, hogy ezeket a térképeket, amiket Prinz Gyula nagy alapossággal különböző léptékben, tehát valami részletesebb, valami inkább regionális léptékű elkészített, ezeket a megfelelő koordinátorrendszerbe illesszük, és így a térképeken is már látszódnak a változások. Tehát az, hogy például a térképeken is jelölte a gletszereknek a végét, azt most lehet összevetni már műholdképekkel, és ezt most folyamatosan készítik, és már készítettek jó párat ebből a hallgatók. Előkészületeknek a másik jelentős része az 1500 oldalnyi anyagnak az olvasása. Ebben most márként a mesterséges intelligenciát is föl lehet használni, és föl is használjuk, hogy a legfontosabb információkat kinyerjük, kivesszük ebből, ezeket táblázatba foglaljuk össze, például a hóhatármagasságot, például a növényzeti öveknek a magasságait is megmérte. Tehát mit tudom, ilyen fenyves öv és a réteg legelők öve az hol határolódik el egymástól. Meg fogjuk nézni azt is, hogy ez most hogy néz ki, tehát ez mit változott a 120 év alatt. Mindet igyekszünk kiszűrni, összegyűjteni, táblázatokba foglalni, és napra készen, hogy így mondjam, tehát a terepi kutatásokra készen összeszedni. A másik ilyen előkészület a fotodokumentáció és a panorámarajzoknak a gyűjtése, ezeknek a földrajzi koordinátáinak a megadása. Ezekhez jól lehet használni a Google Föld, Google Earth alkalmazást, amivel a perspektívikus képeknek a helyszíneit tudjuk azonosítani. Ez szintúgy nagyon fontos előkészület lesz, mert hogy az újrafotózáshoz, az újbori telepi felméréshez ezek alap információkat fognak adni, és a következő 3 hónapban fogjuk pontosítani az útvonalat. Az ember ilyenkor úgy van, hogy 1 hónapunk áll rendelkezésre, ez azért mondom, hogy nagyon be kell osszunk minden időt, mert esélyünk sincs arra, hogy 8000 kilométert végigjárjunk. Azért Prinz az Kína, Kirgizisztán, Kazasztán területén és Üzbegisztán területén tette meg az utazását. Nekünk Kirgizisztán és Kazasztán lesz az úti célunk, de hát így is rengeteg olyan helyszín van, amit sajnos ki kell hagyjunk, úgyhogy nem fogunk vonatkozni, de hát ez így van jól. Egy jó utazás szervezéséhez és egy ilyen szakmai útnak a megtervezéséhez sokkal több idő kell, mint maga a szakmai út. Ez így van rendjén.
De hát azért készülni kell mentálisan is, meg fizikálisan is.
Nekünk azért jobban, kényelmesebb a helyzet.
Kocsival mennek?
Terepjáróval persze. Már lehet 4 kerék meghajtású terepjárókat is bérelni egyszerűen. Azért ahhoz, hogy terepen hatékonyan tudjunk dolgozni, tehát azt, hogy minél jobban kihasználjuk az időnket, és ott a mérésekkel tudjunk foglalkozni, és minél több helyszínre el tudjunk jutni, ahol Prinz is járt, és Prinz is mért, ahhoz viszont gyors mozgásra van szükség, igen, és igyekezni kell minél jobban takarékoskodni az idővel, és minél jobban kihasználni ezt az 1 hónapos lehetőséget. És nekünk itt a Szegedi Tudományegyetemen a Prinz Gyula emléke nem csak amiatt fontos, hogy itt volt ugye diszdoktor, hanem itt volt a nyugdíjba vonulása 1958 előtt, itt volt 1945 és 58 között tanszékvezető egyetemi professzorunk. Az ő tudományos pályafutása és emberi nagysága az zsinórmérték mindannyiunk számára, és ennek fényében 2022-ben nyílt meg itt egy, a tanszéken nálunk egy állandó kiállítás, ami az ő gazdag fénykép és térképanyagából egy merítés, és ez itt a folyosónkon hallgatóink is, a vendégeink is mindig megcsodálhatják és megnézhetik, és a Kirgizisztán Magyarországi Nagykövetségének a képviselői is itt a megnyitón is meg voltak hatódva, és bízunk abban, hogy ennek is egyfajta folytatása lesz az, hogy Bishkekben is lesz hasonló kiállítás majd hamarosan, és egy kicsit az ő emlékét és hírnevét tudjuk majd a kirgiz kollégák és kirgiz közönség előtt is bemutatni majd.
Egyébként hány tagú a csapat, a kutatócsoport?
mi részünkről, magyar részről 5 egyetemi hallgató, köztük egy PhD hallgató, illetve én leszek ott egyetemi oktatóként, reményeink szerint még egy másik kollégám is tud jönni Magyarországról. Kirgiz részről még most van tárgyalás alatt, hogy ők hányan fognak csatlakozni ehhez. Nyilván mind ebben a témában szakemberek lesznek, tehát nagy terepismerettel és nagy szakmai tudással nemzetközi hírű publikációkat tesznek közzé ebben a témában, és egyébként érdekes, hogy mai napig is még hivatkoznak Prince-re. Örömteli volt látni azt, hogy 2020-as években a térség eljegyesedési viszonyait taglaló publikációkban ott van Prince Gyula neve, és 1913-as, 14-es publikációi.
Végig megvolt a támogatás, ugye? Tehát ez nem volt kérdés, hogy költségkeret hiánya miatt nem tudnak utazni.
Igen, azért mindenképpen fontos, még köszönöm, hogy tetszett szóba hozni, ugyanis ez nagyon fontos aláhúzni, hogy a kiutazásunkat a Magyarország Külgazdaság és Külügyminisztériuma finanszírozza. Lebersberg Kuno kutatói ösztöndíjat nyertem el, ami kimondottan Prince Gyula 1906-os expedíciójának a feltárását célzó kutatásra adott lehetőséget. Ez egy hónapos kutatási időt ad nekem. A hallgatók útját pedig a Pannonia ösztöndíjprogram fogja finanszírozni. A Szegedi Tomájtem és a Biskeki Állami Egyetem közti együttműködés keretében fognak ők kiutazni. Ők kurzust is fölvesznek, terepi kurzusokon is részt vesznek, tehát tulajdonképpen a terepen tanulnak. De hát ez a földrajznak a szépsége és a lényege, hogy ez nem egy szobatudomány, nem a szobába ülünk és ott gondolkodunk, hanem igenis terepre kell menni, mérni kell, adatot kell gyűjteni, és minél több adatot gyűjtünk, annál pontosabb a kép a jelenkori vagy közelmúltbeli változásokról is.
Ez sőt, tehát nagyon szerencsés az az 5 hallgató, aki megy, én úgy gondolom.
Én is szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ilyen kiváló hallgatókkal dolgozhatok együtt. A lelkesedésük az átragad rám is, meg hát kölcsönösen támogatjuk, biztatjuk egymást, és rengeteget segítenek ők ebben, tehát nagyon-nagyon hálás köszönettel tartozom nekik ezért. És még egy fontos mondat, ez egy érdekes téma, és sokfelé elágazik, tehát itt azért nem csak tudományról van szó, hanem tudomány népszerűsítésről is, és egy kultúrtörténeti értékünkről. A 20. század elején Közép-Ázsiában rengetegen utaztak felfelező utazók, ezek döntő többsége orosz utazó volt, illetve voltak angolok is szép számmal, de magyar utazók voltak egyedül azok, akik nem gyarmatosítási szándékkal, tehát nem a népeknek a meghódítása, hogy így mondjam, vagy a területnek a meghódítása céljából indultak el, hanem kizárólag és csak is a tudományos megismerés céljából. Úgyhogy ezért is egy nagyon fontos aláhúzni, azt mindig is ki kell emelni, hogy Prince Gyula kimondottan egy olyan tudós volt, aki akárcsak az összes tudós, aki klasszikus tudománnyal foglalkozik, a kíváncsiság hajtja, és a megismerés vágya, és a megértés vágya, és rengeteg olyan anyagot, publikációt tett közzé, aminek a mostani hozadéka, mostani üzenete is aktuális lesz, és ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy ez nem csak egy öncélú tudomány, hogy így mondjam, nem csupán arról szól, most akkor írunk még egy cikket a sok száz másik cikk után, hanem a gyakorlati mindennapi életben is hasznosítható eredményekkel kecsegtet.